Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Holnap lesz vízkereszt. A 4. század elejétől kezdődően lett január 6-a liturgikus ünnepé, és ennek szokása gyorsan elterjedt előbb keleten, majd nyugaton is. A keresztények 312 és 325 között kezdték ünnepelni, mint Jézus Krisztus születésének, keresztségének, a kánai mennyegzőnek és a három királyok, a napkeleti bölcsek látogatásának ünnepe. Az ünnep görög neve Epifánia, írja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Az Egri Főegyházmegye honlapja hozzáteszi, főpásztorunkat, Ternyák Csaba érseket 32 évvel ezelőtt, 1993. január 6-án vízkereszt ünnepén szentelte püspökké Szent II. János Pál pápa. Befejeződtek Paks 2 talajszilárdítási munkálatai, ezért bocsátottak el több száz embert az építkezésről, közölte a sajtóosztály a Portfólió gazdasági portállal. A Paks 2 ZRT elnök vezérigazgatója nemrég a Telepaksnak adott interjújában arról is beszélt, márciusban az ötös blokk alatt kijönthetik az első betont, amivel hivatalosan is elkezdődik az atomerőmű építése. Elindul az Ügyfélkapu Plus és a digitális állampolgárság alkalmazás is január 16-ától, közölte az alkalmazás fejlesztője az Index portálnak küldött közleményében. A cég kiemelte, az egyfaktoros azonosítás már nem felel meg az európai sztenderdeknek, még az új bejelentkezési módszerek sokkal biztonságosabbak lesznek. A fejlesztő azt ígéri, mindkét rendszerben tökéletesen működik majd a regisztráció és az azonosítás. A felhasználók visszajelzései alapján azonban folyamatosan gondok vannak ezekkel a funkciókkal, tette hozzá az Infostart honlapja. Januártól 3,2%-kal emelkednek a nyugdíjak, februárban pedig érkezik az emelt összegű 13. havi ellátmány is, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a kormány Facebook oldalán. Zsigó Róbert ismertetése szerint az emelés 234 ezer forintos átlagnyugdíj esetében havi mintegy 7500 forintos, éves szinten csak nem 90 ezer forintos plusz bevételt jelent. A kárpátaljai magyarok mindig számíthatnak a kormányra, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós a Sátoraljóújhelyi Rákóczi táborban a kárpátaljai magyar nagycsaládosok találkozóján beszélt, és kiemelte, a kormány egyik legfontosabb feladata a kereszténység erősítése és megtartása, a magyar nemzet így a Kárpát-medencében élő magyar közösség erősítése és támogatása. Az ukrajnai háború kitörésekor elindították a Híd Kárpátaljáért programot az ott élő magyarság segítéséért, és azért, hogy megüzenjék, Magyarország csak humanitárius segítséget hajlandó adni Ukrajnának. Ez lehet szállás, üdültetés, nyaraltatás, illetve Kárpátalján vagy belső Ukrajnában is gyógyszer, élelmiszer vagy ruhatámogatás, részletezte Soltész Miklós. Az ukrán-magyar határszakaszon 6832-en léptek be Magyarországra tegnap, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 50 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. A román-magyar határszakasz adatait az új évben, Románia schengeni csatlakozása után már nem közlik. Megtorlást ígér Oroszország, miután Ukrajna amerikai rakétákkal lőtt orosz területeket. Az orosz hadsereg közölte, még pénteken 8 rakétát fogtak el, amelyeket a dél-oroszországi belgorodi területen lelőttek ki, továbbá 72 drónt. Ausztriában ismét megszakadtak a kormányalakítási tárgyalások, közölte a kancellár. Karl Nehammer bejelentette azt is, hogy a következő napokban lemond pártelnöki és kancellári tisztségéről. Az osztrák médiának úgy nyilatkozott, eddig mindent megpróbáltak, de a fő pontokban nem lehetséges a megállapodás. Az Egyesült Államok legmagasabb polgári kitüntetésével az elnöki szabadság érdemrenddel ismerte el Joe Biden elnök közismert személyiségek tevékenységét, köztük Soros György, Hillary Clinton és Denzel Washington munkáját. Az elnöki szabadság érdemrendet 19 embernek ítélte oda a leköszönő elnök. A Biden adminisztráció nem hivatalos tájékoztatást küldött az amerikai kongresszus számára 8 milliárd dollár értékű izraeli fegyvereladási szándékról. A terv a képviselőház bizottságai elé kerül véleményezésre. Nagyforgalmú nemzetközi repülőtereket kellett bezárni Nagy-Britanniában a heves havazás miatt. A liverpooli John Lennon repülőtéren, valamint a közeli Manchester és a közép-angliai Leeds Bradford nemzetközi repülőtéren is leállították a forgalmat. Még este a nyugat-angliai Bristol légikikötőjében is állt a forgalom a hóeltakarítás munkálatok idejére. Végül az időjárásról. Holnap változóan felhős lesz az ég, általában néhány órás napsütéssel, de északkeleten zártabb, vastagabb maradhat a felhőzet, és gyenge eső előfordulhat. Sokfelé lesz erős a szél. A hőmérséklet hétfőn hajnalban -1 és 0, napközben aztán +8-10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban a testvérféltékenységről és ennek lehetséges kezelési módjáról beszélget Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal Berecz Renáta. A 2024. február 20-ai adásunk ismétlése következik.
Egy gyermek érkezik, alapvetően is felborítja az addig megszokott rendet, és hogyha már a testvér érkezik a családba, az megint egy újabb változás az egész család életében. Mit okoz a nagyobbik gyermekben a kisebb gyermek érkezése?
Alapvetően nagyon függ attól, hogy hanyadik gyermekről beszélünk. Hiszen azért, hogyha belegondolunk, az első szülött gyermek, hogyha azzal a hírrel értesül, hogy kis testvére születik, az egészen más, mint valaki, aki már eleve egy olyan környezetbe születik bele, ahol nem ő az egyetlen gyerek a világon, és nem ő a világ közepe. Alapvetően ezért az a tapasztalat, és persze ezek mindig általánosan megállapítható dolgok, tehát lehetnek kivételek, hogy a másodszülöttek, harmadszülöttek, és még sorolhatnám, ők azért már alkalmazkodóbbak, hiszen ugye eleve már akár az intrauterin életben, tehát hogy a terhesség során is az anyuka már nem úgy hangolódik rá, hiszen közben már ugye el kell látni egy másik gyermeket. Na de ugye azért sok szülőnél szerintem kardinális probléma az, hogyha ugye az első szülött gyerek után jön a kis tesó, és az egy, azért az egy nagyon meghatározó pont az életében. Popper Péter mondta egyszer azt, és szerintem ez nagyon-nagyon jó szemléltető a szülőknek, hogy képzeljék el, ugye javarészt ő hölgyeknek tartott előadást akkor, és azt mondta, hogy asszonyom, képzelje el, hogy a férje egy nap hazaállít egy másik nővel, és azt mondja, hogy ő mostantól velünk fog lakni, és szeretnetek kell egymást, és minden szuper lesz, tehát hogy azért valahol nyilván nem teljesen ugyanaz az érzés, de hogyha empatizálni szeretnénk az első szülött gyermekünkkel, de akár a többiekkel is, akiknek testvérszületik, azért ez valóban egy olyan időszak, amit nagyon nagy türelemmel és elfogadással kell kezelnünk, mert hogy nem várhatjuk el tőle azt, hogy azt a határtalan örömet, amit mi érzünk, egy ugye kisbaba érkezésekor, azt ő 100%-kal átérezze. De azért ez is nagyon változatos gyerekenként. Ugye attól is függ, hogy hány éves az, aki várja a kis tesót. Ugye az a tapasztalat, hogy minél nagyobb a korkülönbség, azért egyre kevesebb a konfliktus, a rivalizálás, egy nagyobb tesó azért jobban megérti, hogy mégis mi zajlik, de azért a leggyakrabban szerintem úgy nagyjából ilyen 2-3 év korkülönbséggel szoktak születni a testvérek, de hát akkor még bizony nehéz. Nem biztos, hogy egyébként az első időszakban. Tehát azt tudni kell, hogy alapvetően az emberek nagy százalékára jellemző ez a neoténiás hatás, ami most csúnyán hangzik, de hogy alapvetően azt jelenti, hogy ha látunk egy csecsemőt, akkor elgyengülünk. Tehát, hogy akármennyire vagyunk összeszedettek, meg szépen tudunk fogalmazni, meg stb., meg olyan felnőttként tekintünk magukra, meglátunk egy pici babát, akkor egy kicsit ugye mindenki megváltozik, magasabb hangon beszél, van, aki elkezd gügyögni. Na most ez a hatás egyébként a kisgyerekeknél is megvalósul. Tehát, hogy elképzelhető, hogy a legelső időszakban, ha hazavisszük, és azért kislányoknak még inkább előfordul az, hogy óriási imádattal és örömmel fogadja a testvért, és akkor tényleg ugye a szülők szíve azért úgy nagyon tud örülni, és tényleg nagyon megható látvány nézni, ahogy ugye akár egy ilyen kis mini anya szerepbe is helyezheti magát a kislány, és olyan boldogsággal fogadja, és nagyon vicces helyzeteket is szül, mert hogy előfordul, hogy ő is akkor megszoptatja a játékbabáját, és egyéb aranyos játékok, ezeket természetesen nagyon fontos, hogy hagyjuk, és hadd élvezze, és hogy modellezze le a kisvilágában ugyanezeket. Igen ám, csak hogy sok szülő számol be arról, vagy hív fel engem is kétségbe esetten, hogy ők eddig semmilyen jelét nem tapasztalták a testvérféltékenységnek, és most hirtelen minden megváltozott, és harapnak, verekednek, hát ugye van egy döntő pillanat a kisbaba életében, amikor elkezd jobban tudni helyet változtatni, és a 8-12 hónapos kor körül, amikor már minden nagyon érdekli, de ugye még pici, és mindenbe beletúr, belenyúl, megfogja, meghúzza, és állandóan a nagy tesót követi, az azért sokkal nehezebb, mint amikor nézik a kishágyból, hogy milyen aranyosan fordul a hátáról a hasára. Tehát egy azt is el kell fogadni, hogy ez a különböző életszakaszokban azért egy kicsit máshogyan jön elő, úgyhogy így összefoglalva nagyon változatosan reagálhat a testvér erre, és nagyon fontos, hogy türelmesek tudjunk lenni vele ilyenkor.
Fel tudjuk egyébként készíteni őt már a, akár a második, harmadik terhesség idején, hogy érkezik a kistesó. Vannak ilyen bevett mondatok, amivel esetleg rá tudjuk őt készíteni arra, hogy többen leszünk.
Természetesen igen, és nagyon fontos is, tehát, hogy azért az édesanyák a terhesség első időszakában, ami azért jó sok izgalommal, aggodalommal teljes, sokszor azért nem szívesen beszélnek erről. Alapvetően azért érdemes, hogy ha már azért úgy szívhangot hallottak, meg azért úgy biztosabb a dolog, meg olyan biztató a helyzet, akkor érdemes erről beszélni. Sőt, ha nagyobb a gyerek, akkor nem érdemes sokáig húzni, mert hogy akármi is történik, ugye nem jó, hogyha ez a családban titok marad. Tehát, hogy bárhogy is alakul ugye a terhesség azért, hogyha tudnak erről beszélni a már meglévő gyermekkel, akkor azért az neki is könnyebbség, mint hogyha csak azt érzi, hogy valami van, anya változik, anya fura, és hogy nem tud ezzel mit kezdeni, és akár félre is értelmezhető, hogy akkor most ráharagszik, vagy hogy a apával vannak rosszban, vagy bármi, ami így lehet mindenképpen, és ugye ahogy persze azért ugye egyre biztosabbá válik a helyzet, meg ugye egyre láthatóbbá, akkor érdemes sokat beszélgetni erről, és akár már ebben az időszakban is egy pici köteléket, kapcsolatot létrehozni azzal, hogy amik persze nagyon szerintem azért természetesen úgy fakadnak a legtöbb anyukából, hogy megmutatja, mikor mozog a pocakjában. Hogyha mondjuk nagyobb már a gyerek, ilyen 5-6-7 éves, akkor ha az orvos is megengedi, meg van erre lehetőség, akár az ultrahangvizsgálatra is bemehet. Meg hát ugye a gyerekeknek az univerzális nyelve a mese, tehát hogy rengeteg, nagyon-nagyon sok szerencsére gyerek irodalmi mű áll a rendelkezésünkre, amiben azért olyan szépen és egyszerűen és az ő nyelvükön fogalmazzák meg, hogy mennyi változása és milyen változásokkal járhat ez az időszak. Most ebből tényleg rengeteg, tehát hogy nehéz lenne kiemelni egy-kettőt, amit én azt tapasztalom, hogy a szülői visszajelzésekben nagyon szeretnek a Babarók a kis testvére című könyv, ami szerintem a szülők számára is kicsit élvezetes, mert pici humorral fűszerezett, nagyon szépek az illusztrációk benne, de Vadadi Andriennek is sok ilyen könyve van, Bartos Erikának, ugye az Anna Peti Gergő sorozat, de alapvetően én azt tudnám javasolni a szülőnek, hogy ilyenkor menjenek el könyvtárba együtt a gyermekkel, mert hogy úgy még érdekesebb, hogyha ő választ ezek közül a könyvek közül, tehát hogyha ő mondjuk egy ilyen 10 könyves repertoárt, vagy 5 könyves repertoárt úgy meg tud neki mutatni, hogy na hát ezek úgy érdekesek, akkor abból választhat, és azért vannak olyan gyerekek, akik kicsit tudományosabb érdeklődősűek, és velük egészen nyugodtan az anatómiai részéről is lehet beszélni, vannak nagyon szép rajzok, ugye gyereklexikonokban, hogy mégis hogy helyezkedik el egy baba, és hát ez most valóban, tehát megint tapasztalat, hogy a gyerekek tudnak zavarbejtő kérdéseket feltenni. Például az én fiam azt gondolta, hogy ha a tyúk tolja a tojást, akkor a nők is tolják a gyerekeket, tehát hogy egészen nyugodtan meg lehet mondani. Nem kell titkolózni, hogy ő hogy jön ki, hogy bújik ki, de nyilván azért életkortól függően, tehát már azért egy nagyobb odosnak, kisiskolásnak el lehet mondani, hogy születik igazából, hogyha még úgy erre nem annyira van felkészülve, akkor azért úgy lehet egy kicsit stilizáltabban, szimbolikusan fogalmazni, de hogy nyugodtan bármilyen kérdésre azért úgy a biológiai realitások között érdemes válaszolni. Mondom, tehát a rajzok azok nagyon sokat tudnak segíteni ezekben.
Említetted a kor kérdését. Van egyébként egy optimális korkülönbség a testvérek között, ami mondjuk a pozitív testvérkapcsolat felé erősít, vagy ahogy nőnek megváltozik?
Hát nehéz lenne erre úgy válaszolni, mert hogy tényleg embere válogatja. Amit viszont el lehet mondani, hogyha kisebb a korkülönbség, akkor az elején valószínűsíthető, hogy nagyobb a rivalizálás, viszont a későbbiekben lehet, hogy nagyobb a kötődés is, hiszen még mondjuk hogyha 2 éves korában szedtek egy testvérre a gyereknek, azért 2 év korkülönbsége azért még nagyon sokszor tudnak hasonló típusú játékokat játszani. Viszont, hogyha már úgy hozza az élet, mert azért így is történhet, hogy akár 10 év korkülönbség is van, akkor azért egy nagy tesó számára már egészen más egy pici. Biztos, hogy kapcsolódnak, de a picinek már valahol úgy ilyen határmestjén van a testvér és a kicsit felnőtt, tehát hogy azért a 10 év az nagyon sok. Viszont az is szülhet egyébként nagyon szép testvérkapcsolatokat szerintem, illetve nagyon sokat profitálhat belőle a nagy tesó, hogy ő már egy picit akár be is segíthet a gondozásába a kicsinek. Nyilván egyébként alapvetően mindig érdemes bevenni egy picit a gond, tehát hogy fontos, hogy ő kapjon feladatot a baba körül, akár csak annyit, hogy hozza oda a büfi kendőjét, vagy a pelenkáját, vagy ő tekerje le a kupakot a tápszerűre, vagy bármi ilyen kis bagatell dolog, amit ő meg tud tenni, de ha úgy érzi, hogy ő a családi körforgásban ugyanúgy szereplő maradt, akkor az sokat segíthet neki abban, hogy ne érezze azt, hogy ő kiszorult, mert hogy a helyére léptek, és nem mellé. Viszont ugye a nagy tesónál ennek is azért van egy olyan vékony határa, hogy bízhatunk rá persze feladatokat, de ne felelősséget. Tehát, hogy csak azért, mert ő mondjuk már esetleg képes vigyázni rá, ha szívesen teszi, esetleg felajánlja, akkor persze most egy fél órácskára, vagy amíg ugye az anyuka elmegy hajat mosni, ez egy kardinális kérdés, kismamáknál szülés után, hogy egy kicsit hajat mosni, vagy bármilyen önmagával tudjon foglalkozni, és besegít és szívesen teszi természetesen, de ne tegyük rá azt a felelősséget, hogy kvázi egy miniszülő legyen, és ő is annyit figyelzom, mert hogy közben az ő életében is azért megvan sok minden, iskola, sport, barátok, egyéb is, azért ezt fontos, hogy ne feladatnak érezze, hanem úgy örömnek a testvérrel töltött időt.
Az azonos neműek között vajon nagyobb a rivalizáció, mint a fiú-lány testvér kapcsolatban?
Alapvetően igen. Jól rátapintottál. A kutatások azt mutatják, hogy igen, tehát aki azonos nemű, úgy jobban, és azért ahogy látjuk, a különböző életszakaszokban is, tehát hogy akár még lehet, hogy óvodában nem is annyira, de egy lánytestvéri kapcsolatban, amikor már ugye egymás ruháját veszik el, meg tehát hogy azért ott elkezdenek nőiesedni, és erdülnek, változnak, azért ott nehéz lehet, hogy ismerkednek már fiúkkal, és akkor kinek mennyi udvarlója van, ki mennyire népszerű, azért ott nagyon sok olyan érzékeny pont van, ami úgy feszegetheti. Fiúknál is, de fiúknál meg szerintem inkább kisebb korban, jobban, és akkor ahogy nőnek, úgy meg a kevésbé. Illetve hát azért, ami egy nehéz pont, tehát egy azonos nemű testvérrel hajlamosabb összehasonlítgatni magát a másik testvér, és esetleg ugye bizonyos téren kevesebbnek érezni magát. Itt a szülőnek nagyon kell vigyázni arra, hogy mindenkit a saját egyéniség és a saját értékei szerint ugye hasonlóképpen kiemeljen, dicsérjen, és akkor esetleg, hogyha, mert ugye általában a testvérek azért nem egyformák, tehát hogyha mondjuk egy családban nagyobb érték az, hogyha akár a reáltudományok terén teljesít, akkor azért ne hagyjuk veszni a kis művész lelket, hogyha egyenem, tehát azért őt is hasonlóképpen biztassuk, dicsérjük, értékeljük az ő eredményeit, az ő területén, vagy az ő erősségeiben, úgyhogy ez szerintem fontos.
Szülőként hogyan tudjuk támogatni azt a folyamatot, hogy az első szülött elfogadja, vagy jobban megszokja ezt az új helyzetet? Szokták mondani, hogy jót tesz a kapcsolatnak, akár az anya-gyerek, apa-gyerek kapcsolatnak az, hogyha közös időt töltenek el ilyenkor külön a testvértől.
Gyakorlatilag félig meg is válaszoltad a kérdést, mert valóban, hogyha már le tudnak csípni egy-egy kis fél órát, órát, amit így külön töltenek vele, az például nagyon-nagyon sokat számíthat, hogy érezze azt, hogy ő is azért egy nagyon fontos pont a családban, illetve egy fontos szereplő. A másik, ami még sokat segíthet, hogy egyrészt fel kell készülni arra, hogy ilyenkor a gyerekek visszacsúszhatnak egy korábbi fejlődési szakaszban. Egy olyan gyerek, aki már régóta szobatiszta, újra bepisilhet. Illetve sokszor produkálhatnak olyasmit, ami ilyen csecsemőszerű viselkedés, hogy ők is kapnak figyelmet. Na, ilyenkor nagyon észnél kell lenni. Egyrészt nem szabad megszidni azért, mert ő ilyen jeleket produkál. A másik, ami nagyon fontos, hogy a korábbi rituálékat, ami mondjuk egy esti mese, vagy ő mosta meg a gyermek haját fürdetésnél, vagy bármilyen, ami apróságnak tűnhet, de a kisgyermek életében nagyon fontos tényező, és nagyon sokat segít abban, hogy a biztonságérzete az megmaradjon. Na, ezeket fontos megtartani. Elképzelhető, hogy a kisbaba napirendje miatt esetleg ugye az apukának kell néha átvenni a helyet, de hogy nagyon fontos, hogy ezeket tudják tartani azért, hogy ne érezze azt, hogy ez a változás ez számára kizárólag negatívan történhet meg, illetve amikor pedig egy kicsit ilyen, ő is ilyen csecsemősködik, akkor azért tényleg itt is meg kell találni azt a határt, hogy ne menjünk bele teljesen a játszmába, tehát hogy most akkor őt ne kezdjük el a már meglévő önállóságát a gyereknek visszabontani, viszont azért fogadjuk el, érdemes ilyenkor a humorhoz nyúlni. A gyerekek egyébként is imádják a humort, az nagyon sok feszültséget old, nagyon sok a hangulatuk is javad mindenkinek. Tehát ezt szerintem úgy az embereknél általában nagyon jól működik, hogy ha például ő tényleg úgy elkezd babázni, akkor el lehet egy kicsit ezt játszani, hogy akkor ölbe vesszük, ringatjuk, és akkor kicsit így direkt eltúlozva, kikarékírozva mondjuk neki, hogy jaj, pici babuskám, kicsit úgy megnyomogatjuk az arcát, meg mondjuk, hogy jaj, hát akkor hozzunk neked is pelenket, és akkor ilyenkor ő is elkezd nevetni. Tehát, hogyha abszurditásokba megyünk, akkor ő is érzékel, és akkor idővel egy kicsit lehet, hogy benne is jobban helyre, hogy hát, ő persze, hát azért most ismerjük be. Én már nem vagyok picike. De amit mondtál az elején, valóban a külön töltött idő, hogyha összejön, mert azért az újszülött csecsemők igen változatos temperamentummal születnek, és nem mindenki engedi meg annyira az anyukának, akkor azt is érdemes megoldani. Illetve ha mégsem jön össze, egész nyugodtan lehet nyíltan kommunikálni erről az első szülöttel is, hogy látod, sajnos ő nehezen alszik el, most ezt nehezen oldjuk meg, de hogyha már jobban tud, akkor egy kicsit így terveket szűni, amit majd akkor lehet megvalósítani, amikor picit nagyobb már. Tehát biztatni arról, hogy azért bármi is van, ezek átmeneti állapotok.
Milyen extrém helyzetekkel kerestek meg esetleg téged, ami mondjuk már szakember bevonását igényli?
Nagyon kifejezetten extrémet nem tudnék mondani. A szülők szerintem ilyenkor hajlamosok megijedni, meg amit nagyon gyakran tapasztalok, bár ez nem lesz extrém, nem pontos válasz a kérdésre, de hogy az anyukában bűntudat van. És azért az érdemes enyhíteni, hogy ő azt a figyelmet, amit az elsőnek szentelt, nem fogja tudni ugyanúgy produkálni, de ez nem probléma. Ami inkább extrémnek tűnhet, és ott viszont valóban beavatkozás, tehát hogy komolyabb beavatkozás szükséges, amikor ugye az édesanyát a gyermekágyi depresszió megtalálja, és nem tud úgy jelen lenni gyakorlatilag egyik gyermek életében sem, ahogy ő szeretne, és ez azért neki egy nagyon sok fájdalommal nehézsége járó időszak, ugye ilyenkor lehetnek olyan gondolatai, ami további bűntudatot okoz neki, és haragudhat magára, hogy ő miért nem képes úgy szeretni a gyermekét, ahogy szeretne. Olyankor fontos azért a beavatkozás, tehát inkább én azt gondolom, hogy szülői részről. Gyermeki részről pedig inkább akkor produkálódhatnak extrém helyzetek, hogyha tehát, hogy az eredményezhet, és ezt inkább úgy is mondom, hogy prevenciós célra, hogyha az anyuka nagyon másképp viszonyul a két gyermekhez. De ott is azért elsősorban az anyuka szorul támogatásra, tehát erre nagyon vigyázni kell, hogy hasonlóképpen forduljak hozzá. Aminek az egyik szerintem klasszikus csapdája az, hogy sokszor hajlamosabbak a szülők a nagyot leszidni mindig. Viszont a kicsi pedig ugyancsak, hát hiába gyerek azért, neki is van esze, és nagyon gyorsan leképezi ezt a játszmát, hogy bármi történik, a nagy lesz leszidva, tehát hogy erre is nagyon ügyeljünk, hogy duplán vizsgáljuk meg ezeket a helyzeteket, nem biztos, hogy a nagy csinálta, vagy sokszor lehet, hogy a kicsi kiprovokálta, de mi már csak a végeredményre érkezünk oda. De ugye úgy a nagyon extrém inkább szerintem valóban a posztpartum depresszióból fakadhat, illetve abból, hogyha a gyermek eleve nem neurotipikusan működik, tehát hogyha teszem azt, van egy ADHD, egy autizmusa, ahol mondjuk, tehát egy autista gyermek nagyon nehezen tudja fogadni a változásokat. De azt is, hogyha abba kell hagyni az a játékot, mert ebéd jön. Na most egy egy ekkora változás még nehezebb. Tehát ott azért a szülő felkészület arra, hogy erősebbek a reakciók, és azért ott valóban érdemes szerintem már a terhesség során autizmusban jártas szakember segítségét kikérni, vagy tényleg bármilyen ilyen idegrendszeri állapotról beszélünk, hogy olyan specifikus módszerekkel készítsék fel a gyermeket, amit ő is jól tud értelmezni, és legyenek a tarsolyukban olyan kis verziók, vagy olyan kis megoldások, amiket bizonyos helyzetekben elő tudnak húzni, hogy akkor most mivel terelik el a figyelmét, ha már nagyon belelovalja magát akár egy rohamba, tehát ilyenekre gondolok például.
Nagyon változatos konfliktusokat tud generálni a testvérek között, akár egy nagyon kicsi történés is. Hol kell éreznünk azt, hogy beavatkozzunk ebbe a konfliktusba? Egyáltalán be kell-e mindig avatkozni? Mivel teszünk jót szülőként?
Természetesen nem muszáj mindig beavatkozni, főleg, hogyha már a kicsi is nagyobb, tehát hogy úgymond meg tudja védeni magát, mert hát néha egymás között jó, hogyha ezt le tudják zongorázni. A szülők nagyon gyakran megijednek a verekedéstől, hogy úristen, verekednek, mi lesz, verekednek, hát nem akarok senkit se elszomorítani. Azok a testvérek, akik között kicsi a korkülönbség, általában verekednek. Ezt nem tudjuk. Nehéz ezt elkerülni, mert hogy még nincsenek azon az érettségi szinten, hogy a konfliktusaikat beszélgetéssel oldják meg. Ez el fog következni, de nem várhatunk el olyasmit tőlük, amire nem képesek. Most az, hogy egy picit kap a másik, előfordulhat, ha mi nagyon megijedünk, akkor ugye nem segít rajta. Természetesen soha nem szabad ezt hagyni, tehát hogy ilyenkor közbe kell avatkozni, de saját magunknak erőt adhat az, hogy azt mondogatjuk, hogy ez természetes, ez előfordulhat, így senki nem ilyen kis gonosz, meg nem kis rossz indulatú, hanem gyermek, pici gyermek, és ez így van, de olyankor azért érdemes, tehát hogy azért ne sérüljön senki, illetve fontos, hogy alternatívát tudjunk nyújtani, tehát hogyha az egyik testvérünk nagyon dühös, akkor azért felkínálhatjuk neki azt, hogy megértjük a dühét, és hogy ez nehéz, de akkor most próbáljuk ki azt, hogy akkor most a párnát ütögetem meg, mert neki nem fáj, a testvérnek ellenben fáj. Illetve lehet egy kicsit megakadályozni azzal is, hogy akár, bár ez már nagyobb korban működik, hogy akár egy kicsit így beosztjuk a játékoknak az idejét, hogy akkor most egy pici időt ő, egy pici időt a másik, és ezt akár homokórával, vagy telefon beidőzítésével, vagy bármilyen sütőórával, amit így lehet tekergetni, és egy bizonyos idő után ugye elég idegesítő hangon megcsörrent, tehát hogy ezekkel is lehet egy picit szabályozni. Ez ideig, óráig működik, de legalább amíg működik, addig egy kicsi nyugi van, tehát hogy azért csodát ne várjunk, mert hogyha túl nagyok az elvárásunk, akkor csalódottak leszünk. Ha elfogadjuk, hogy ez így van, és ezt az időszakot egy kicsit át kell vészelni, az jó lehet. Esetleg még a baleset veszélyes helyzeteket érdemes kiküszöbölni. Ugye nagyon sokan szeretik, ha együtt fürdenek a testvérek, de azért főleg ellenkező neműeknél én ezt nem erőltetném. Egyrészt a fürdőkádban való verekedés az például kifejezetten veszélyes, ugye sokkal csúszósabb, meg élesebb ott a helyzet. Másrészt nem előnyös, még pici korban jobb, de később azért az mégiscsak egy ilyen túlszexualizált helyzet, akárhogy is nézzük, és nem érdemes a gyerekeket ilyen helyzet. Akár a szülővel közös fürdésnél, és bár ez ugye most nem kifejezett téma, de hogy azért itt megjegyezném ezt is, hogy nem érdemes erőltetni. Tehát legyen meg mindenkinek az a saját kicsi ideje, amikor ő önmagával foglalkozhat. Nem bűn, tehát hogy most ettől nem traumatizálódik senki, nehogy megijedjen olyan hallgató, akinek együtt fürdenek a gyerekei, de alapvetően azért szerintem nem muszáj ezt úgy nagyon forcírozni.
Hogyan tudunk jót tenni ilyen helyzetben, amikor a két testvér összeverekedik mondjuk, akkor megpróbáljuk kideríteni, hogy na de ki kezdte. Ez ugye vélhetően elvihet minket egy másik irányba, amit az előbb mondtál is, hogy nem biztos, hogy a nagy kezdte, de ő már mondjuk egy reakció volt az akcióra. Hogyan tudjuk ezt jól kezelni?
Szerintem nem érdemes nagyon faggatni, mert hogy egy főleg óvodáskorban, meg még az előtti korban teljesen tehát az a fajta kérdezgetés, hogy miért csinálta, mi történt, azért sokszor eredménytelen, mert hogy a gyerekek ilyenkor egyrészt hajlamosak azt mondani, amit hallani szeretnénk, úgy ferdül egy kicsit úgy az igazság, és hogy igazából szerintem inkább a fókusz arra kell menjen, hogy, hogy a szülő megértéssel forduljon mind a két gyermek dühe iránt, tehát hogy ez egy létező jelenség, szoktunk dühösek lenni, ez rendben van, csak akkor ne egymáson töltsük ki. Tehát, hogy inkább arra menjen a fókusz, és az, hogy mi történt, hogy történt. Ha a gyermek magától mondja a sérelmét, akkor mindenképpen hallgassuk meg. De szerintem a vallatgatásnak semmi értelme nincsen, tehát az teljesen haszontalan ilyenkor.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a testvérféltékenységről és ennek kezeléséről hallották Sípos Gál Eszter óvodapszichológust. A szerkesztő Berec Renáta volt. A 2024. február 20-ai adásunkat ismételtük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Dr. Pankucsi Márta jogász, szociológust szeretettel köszöntöm Sziluett című női műsorunk mai adásában. Témánk pedig igazán aktuális, hiszen sokat hallhatunk arról, hogy az édesanyák és a feleségek, a család lelkei, ők azok, akik összetartják a családot, a család tűzhelyei. Régen is így volt ez, és remélhetőleg egy jól működő család van, ma is így van ez. Ám nagy nehézség hárul éppen ezért talán az édesanyákra és a feleségekre, hogyan legyenek ők ebben a nehéz anyagi helyzetű világban erősek, hogyan legyenek ők a család lelkei és a család tűzhelyei. Ezzel kapcsolatosan próbálunk meg néhány praktikus jó tanácsot adni a szociológus szemével. Nos, milyen jó tanácsokat is említhetünk meg?
Hát először is abból indulnék én is, hogy mai világban nagyon szomorúan látja az ember, hogy milyen sok család széthullik, milyen sok család úgy érzi, hogy nem tud megbirkózni azokkal a kihívásokkal, azokkal a nehézségekkel, amely körül veszi őket. Szoktuk mondani, hogy a válság az nem csak a világ gazdaságára, hanem az egyes családokra is kihat, méghozzá nagyon keményen kihat, és ilyenkor különösen érdemes eltöprengenünk azon, és egy kicsit magunknak is feltennünk a kérdést, hogy akkor mit jelent a nőknek ez a bizonyos család lelke, család meghatározója, szerepe, hogy tudunk jó anyák, jó feleségek, jó társak maradni ilyen nehéz időszakban. És hát ugye lehetne erre kétféle módon is válaszolni, lehet mindenféle praktikus tanácsokat arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ügyesebben gazdálkodni, takarékosabban főzni, hogyan lehet a lakásrezsit csökkenteni, amik azt hiszem, hogy ma nagyon sokak számára valóban aktuális és fontos tanácsok és fontos lehetőségek. De én most mégis egy más megközelítésben szeretnék erről beszélni, arról szeretnék beszélni, hogy nekünk, nőknek lenne a feladatunk az, hogy szembe merjünk nézni azzal a ténnyel, hogy annak a világnak, amiben mi akár már felnőttünk, vagy amiben az utolsó évtizedekben éltünk, annak úgy tűnik, hogy egyszer s mindenkorra vége. Tehát, hogy most meg kell tanulnunk egy egészen újfajta világban boldogulni, egy újfajta világban gondolkodni, hiszen az elmúlt évtizedek arról szóltak, azt sugalták, hogy az emberi élet legfőbb mércéje a pénz, hogy az anyagi boldogulás majdhogy nem azonos a boldogsággal, hogy aki talpon tud maradni gazdaságilag, annak jó az élete, aki nem tud, annak rossz az élete, és hát amit úgy szoktak a szociológusok mondani, hogy a fogyasztói társadalom vált uralkodóvá világszerte, az Magyarországra is jellemző volt. Na persze mi soha nem tudtunk olyan magas fogyasztói színvonalat elérni, mint mondjuk Amerika vagy a fejlett nyugati társadalmak, de azért nálunk is azt gondolom, hogy még a korombéli idősebb generációhoz tartozó kutatók is akár gyerekkorunkig visszamenőek tudjuk emlegetni azokat a anyagi javakat, amik mindig valamiféle státuszszimbólumok voltak, valami olyan célként lebegtek az emberek szem előtt, amit fontos megszerezni. Így kezdődött ez az én kora gyerekkoromban, amikor nejlonharisnyáért voltak oda a nők, amiket külföldről, meg ikacsomagokból vásároltak, aztán jött az orkánkabátmánia, amiért Bécsbe jártak, és onnan hozták, aztán, hogy egy nagyot ugorjunk, ugye a 80-as évek vége felé a számítógépek, meg a hűtőládákért mentek az emberek nyugatra, és hozták onnan, és aztán egyszer csak itt is megjelentek a különböző áruféleségek, és akkor már sokkal inkább az volt a probléma, hogy nincs rá pénzünk, vagy nagyon sokan nem tudták megvenni, de mégis arról szólt az élet, elhittük, és most én azt gondolom, hogy ezt most nem is kell feltétlenül ilyen pejoratív módon, ez nem valamiféle a média által elbutított és valamiféle nagyon-nagyon manipulált rétege a társadalomnak, akik ilyen anyagias életet éltek, hanem jószerével mindannyian a magyar viszonyokat ismerve, az 50-es évek, meg a háborús évek szegénységéből kiszabadulva, mindenkiben élt egy ilyen törekvés, hogy akkor anyagilag rendezett körülmények között éljünk, adjunk meg a családunknak minél többet, amit megadhatunk, amik tulajdonképpen egy jó színvonalú emberi élethez valóban fontosak, és nincs bennük semmi kivetni való, tehát én most egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy szégyelje magát, aki ezeket az anyagi javakat fontosnak tartotta, gyűjtötte és élvezte, csak azt akarom mondani, hogy amíg az egész világban egy prosperálás volt, egy gazdasági fejlődés volt, addig lehetett arra életeket alapozni, életprogramot a köré szervezni, hogy évről évre egy kicsit többre jutunk, gyarapodunk, nagyobb lakásba költözünk, jobb autót veszünk, új számítógépünk lesz, és a gyerekünknek biztosítjuk meg magunknak is azokat a javakat, amelyek úgy gondoljuk, hogy a normális élethez kellenek. És ez így mehetett egymás után. Most viszont azt tapasztaljuk, és úgy tűnik, hogy a világon mindenütt ez van, hogy leáll ez az anyagi gyarapodás, hogy nem tudunk egy családot azzal együtt tartani, azzal jó életkondícióban fenntartani, hogy akkor mindenkinek megvan a feladata, a férjünk, aki mondjuk vállalkozó vagy alkalmazott, őt arra sarkaljuk, hogy minél ügyesebben vállalkozzon, vagy minél többet dolgozzon, és minél több jövedelme legyen, vagy a gyerekünket, hogy olyan pályát válasszon, ami biztos megélhetést ad. Ezek mára bármilyen szomorú, majdhogy nem illuzórikus álmokká váltak, mert hogy melyikünk tudná megmondani azt, hogy mi az a pálya, amit ha választ a gyerekünk, akkor biztos, hogy leszállása, hogy biztos, hogy jó jövedelme lesz, biztos, hogy abból egy életen át megélhet. Hát nem tudjuk. Pár évvel ezelőtt nagyon divatos jogi pályáról is azt hallja az ember, vagy tapasztalja, túlzott telítettsége a szakmának, épp hogy csak meg tudnak élni, és már messze nem az a fényes anyagi jólét, de nem akarok itt a többi területtel példálozni, meg pláne azokkal, akik esetleg munkanélküliek, hogy mennyire nem egy reális célkitűzés ma már az, hogy akkor egyfajta anyagi boldogulást biztosítunk a családunknak, és erre lehetünk büszkék.
Tied a kéken égő nyári fénynek minden vadvirága, mind a ház. Tied a naplemente és a fáradt bíborokon fél homály. Tied az esti Vénusz és a gyémánt rétben fürdő fáradt holtsugár. Tied a hajnali ásító csendben mesztelen kelő világ.
te cinkos mosolyodról hulló szóvirág. Elég ma minden mozdulat, mi jól tudom, nekem szólt így tovább. Eltűnődöm, milyen titokzatos, milyen szelíd szavakkal mondanám. Hogy kezedet figyelem, ahogy hajad van, ujjaid gyönyörű nósznak át. De én csak nézek rád. De én csak nézek rád. Nézd el nekem, ha tétó a kezem, nem úgy ölel, nem úgy, mint érdemled. Nézd el nekem, ha megint szótlan leszek, s ha megint nem, s ha megint nem figyelek rá. Nézd el nekem, ha fényes illúzió, így szomorú, fáradt jelennék, ottak nem bánom, haragudj rám. De bizonyos dolgok sohasem változnak, s minden ugyanúgy megy tovább.
Valami mást kellene keresni, de mi ez a más? Mit tehet egy anya, hogyha már most azt nem tudja óvodás korába belőni, hogy a gyerekét most akkor milyen szakkörre kell járatni, milyen idegen nyelvre kell tanítani ahhoz, hogy majd egyszer felnőttként boldoguljon?
Jogos kérdést tesz fel, valóban ez a kérdés, egészen biztos vagyok benne, hogy a mostani elemzésünk során sokakban felmerül, hogy egy elanyagiasodott világban hogyan lehet az anyagias gondolkodás nélkül tovább gondolkodni és élni. Ez a nagy felelősség, valljuk be őszintén, valóban az édesanyákra is a feleségekre marad, hiszen rajtuk áll legjobban a család felelőssége. Nos, akkor hogyan is gondolkodjanak az édesanyák és a feleségek így, az anyagiasságot kizárva?
Igen, és hogy még itt a helyzetet egy kicsit sötétebb színűre fessem, ez egy állapot, hogy az anyagi előrehaladásnak objektív akadályai vannak. De ha nem tudunk helyette más vonzó alternatív adni, akkor szükségszerűen marad egyfajta negatív viszonyulás. Mit csinálnak azok a férjek, akik eddig tudtak a családjuk anyagi biztonságáról gondoskodni, és most hirtelen nem tudnak, mert elvesztették a munkájukat, mert a vállalkozás nem működik, vagy nem sikeres. Ezt nagyon sokan nem egyszerűen csak anyagi bajként élik meg, hanem személyes kudarcként, hiszen hogyha a személyes férfiúi, apai, férji szerepük arra alapozódott, hogy ők tudnak anyagi biztonságot teremteni. Most ez is meginog egyfajta identitásválság, egyfajta negatív önértékelés vesz úrrá rajtuk, amiből menekülni próbálnak. Ezt a feszültséget nehéz megélni, és akkor jön esetleg a egyre több alkoholfogyasztása, bizonyos játékokba való menekülés, vagy netalántán a drogok, vagy a gyógyszerek, vagy a nőknél azt gondolom, hogy talán tipikusabb megoldás, hogy látjuk a családunknak ezt a rossz anyagi helyzetét, esetleg nem is vált munkanélkülivé senki a családban, csak mondjuk egy felvett hitelnek a részlettörlesztései a csillagos égig emelkedtek, és nem tudjuk fizetni, vagy akár a lakásrezsinknek a kifizetése is egyre nagyobb gondot okoz, ez frusztrál bennünket, feszültséget okoz, nem ok nélkül depressziósakká válunk, vagy pánikbetegek leszünk, és jönnek a gyógyszerek, vagy netalántán jönnek azok a mentális betegségeket gyakran követő tényleges betegségek, fizikai, biológiai betegségek, vagy megmutatkoznak ennek az eredményei azokban a magyar statisztikákban, amik a korai halálozásban, a bizonyos szív- és érrendszeri betegségek magas arányában, a férfiak éppen a 40-60 év közötti férfiak nemzetközi viszonylatban is rendkívül kimagasló korai halálában mutatkoznak, vagy akár a hagyományosan rossz öngyilkossági mutatóinkat is említhetném. Tehát olyan nagyon negatív jelenségek vesznek körül bennünket, és akkor a válásról még nem is beszéltem, hogy a családi életben sokszor ott csapódik mindaz, ami mondjuk világgazdasági vagy az ország társadalmi problémája, tehát ezek az egymásra mutogatások mind-mind a családon csapódik le, és akkor jön a jogos kérdés, amit már az imént föltett, hogy akkor mégis mit tehettünk mi, nők, anyák. Hát először is a saját gondolkodásunkban kellene meglépni azt, hogy végig gondoljuk, hogy mi is az életnek a valódi értelme, hogy mi is a valóban emberhez méltó élet. És hát persze nem gondolom azt, hogy akkor mostantól keljünk és feküdjünk az ezzel foglalkozó filozófiai műveknek az olvasásával, de mondjuk egy ilyen nagyon praktikusan lefordítható választ rögtön mondanék, amit érdekes, nem is egy filozófus vagy egy szociológus fogalmazott meg, hanem egy nagyon pénz-materiális világ közelében élő közgazdász, Adam Smith, a klasszikus közgazdaságtan egyik kiemelkedő alakja, ő azt mondta, hogy az emberi szükségletek közül két alapvető szükségletünk van. Az egyik a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen anyagi javaknak a megléte. Ezt tudjuk, ezt mindannyian tapasztaljuk és elismerjük. De már Smith felhívta a figyelmet arra, hogy van egy ugyanilyen fontos szükséglet, ez a mások általi elismerés, elfogadás, megbecsülésnek a szükséglete. És részben a közgazdászok, de aztán később a szociológusok is sok-sok empirikus kutatással is bizonyították, hogy az embereknek ugyanolyan szükségük van a mindennapi betevő sikerélményre, mint a mindennapi betevő falatra, mint a mindennapi kenyerünkre. Hogy mennyivel többet foglalkozunk feleségként, anyaként azzal, hogy megfelelő étel kerüljön az asztalra, hogy legyen mit enni a hazatérő családtagjainknak, és ehhez képest mennyivel kevesebbet törjük azon a fejünket, hogy vajon milyen sikerélményt tudnánk ma nyújtani a férjünknek, a gyerekünknek, hogy vajon milyen szavakkal tudnánk őket megnyugtatni, biztosítani arról, hogy fontosak számunkra, hogy szeretjük őket, hogy elismerjük őket, akkor is, ha netalántán éppen nem emelkedett a fizetésük, vagy netalántán munkanélkül vannak, vagy éppen komoly gondot okoz a fizetendő adó, vagy törlesztés, vagy bármi számunkra, hogy hogyan tudjuk nekik ezt az alapvető szükséglet kielégítést biztosítani, hogy ez is a mi dolgunk lenne. Most, hogyha jól megy a szekér, hogyha anyagilag a dolgok rendezettek, és mondjuk folyamatosan nő egy családnak az életszínvonala, akkor ha tetszik, egybe csúszhat a kettő, mert hát a férjünk már attól sikeres, hogy egyre több pénzt tud letenni a borítékba, vagy az átutalási számlán bemutatni, és ez őt egy megelégedett siker tudattal tölti el, de hogyha most ez nincs, akkor vajon hogy tudjuk azt bizonyítani, biztosítani akár napi gyakorisággal, hogy fontos nekünk, vagy a gyerekünk, aki nem csupa ötös bizonyítványt hoz haza, hanem sokkal rosszabb jegyek is becsúsznak, vagy nem ő a legfegyelmezettebb és tanítónénik kedvence gyerek, akkor azon túl, hogy természetesen ezért megdorgáljuk és biztatjuk, hogy változtass, de hogy gondolunk-e arra, hogy azért neki szüksége lenne időnként valamiféle dicséretre, valamiféle pozitív visszaigazolásra, mert hogy ez is alapvető szükséglete.
És hogy ez mennyire így van, ez egy idő után kölcsönösségbe is torkolhat, hiszen ha mi megdicsérjük a férjünket és a gyermekünket, akkor ők utána ezt a mintát leképezve vissza is adják számunkra, hiszen minden, így a szeretet, a szerelem kölcsönösségen alapszik, persze nem várható várható csak az el, hogy az édesanya és a feleség adjon, 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 mindig adjon, neki is van, amiből táplálkoznia kell, és hát remélhetőleg ezt a idézőjelben jól nevelt családtagjainktól vissza is fogjuk kapni.
Persze, tehát ez egy mentalitássá válik, akár a családban, akár a társadalomban. Nyilván, hogyha egy családban ezt a mentalitásváltást meg tudjuk tenni, akkor valószínűleg nekünk magunknak is kevesebbet kell azon buslakodnunk, hogy milyen szomorú, hogy a férjünk nem vette észre az új frizuránkat, vagy nem dicsérték meg a új recept alapján készült süteményünket, hanem akkor ők is hajlamossá válnak, hogy pozitív visszajelzéseket adjanak, de talán ezt kezdhetnénk mi. Most persze felvetődhet a kérdés, és remélem, hogy sokakban konkrétan felvetődik, hogy ők személy szerint a saját férjükben, a saját gyerekükben, akkor mire kellene, hogy koncentráljanak, mi az, amit megdicsérhetnek, és egyáltalán mi az, amire ösztönözhetik, hogy azt fejlessze magában. És akkor itt eljutnánk a dolgok lényegéhez, ahhoz, amiről sajnos nagyon elfeledkeztünk, mert ez a világ arra dolgozott, hogy elfelejtsük. Nevezetesen, hogy minden embernek vannak olyan képességei, olyan készségei, van olyan tehetsége, ami csak rá jellemző, és ami valóban pozitív, ami megismerésre és megdicsérésre méltó. Csak ezeket nagyon leszűkítettük, keveset foglalkoztunk vele, éppen mert az anyagiak, a fogyasztás, a pénz került olyan nagyon előtérbe. Most itt lenne az ideje, itt lehet az alkalom, hogy újra elkezdjünk először a családtagjainkra, aztán talán a körülöttünk lévő emberekre, majd az egész világra úgy nézni, hogy minden ember egy megismételhetetlen, pótolhatatlan csoda. Mindenkiben van valami, ami csak rá jellemző, és amit érdemes kibontakoztatni, amit érdemes a többi embernek megmutatni, és amivel el lehet érni azt, hogy majd őt úgy lássák, hogy ő pótolhatatlan, hogy az a bizonyos dolog, ami benne és csak benne van, az senki mással nem pótolható. Na most, hogyha ezt elhisszük a körülöttünk lévőkről, és próbálunk abban segíteni nekik, hogy ezt a bennük szunnyadó jót, legjobbat, ezt keressék ők is magukba, hogy mi adunk időt, alkalmat arra, hogy ezzel foglalkozzanak. Beszélgessünk arról vele, hogy ő gyerekkorába, fiatalkorába igaziból mivel is szeretett volna foglalkozni, hogy mi volt akkor a kedvenc, esetleg réges-rég elfelejtett szokása, hobbija, álma, mert hogy mindannyiunknak volt, emlékezzünk csak vissza, gyerekkorunkban, fiatalkorunkban voltak olyan álmaink, amik nem pénzre váltható álmok. Ezt mindenki csak saját maga tudja, hogy mi az, amiben valamikor örömét lelte, és ami esetleg most újra felidézhető, és újra ezzel lehet foglalkozni, hogy a gyerekünknél, ahelyett, hogy a pályaválasztási útmutatót olvassuk, pontosabban az, hogy milyen szakok indulnak a különböző egyetemeken, és abba őrülünk bele, hogy el se tudunk igazodni, hogy melyik mit jelent, ahelyett inkább a gyerekünkkel töltsünk el 2 hetet úgy a nyári szünetben, hogy különböző helyekre, közegekre megyünk vele, és minél több lehetőséget adunk, hogy ott kipróbálja magát, hogy lehet, hogy egy augusztus 20-ai várlátogatása mesterségek napján ad alkalmat arra, hogy életében először leül a szövőszékhez, és elámul, és rácsodálkozik, és akkor döbben rá, hogy ő ilyennel szeretne foglalkozni, vagy egy falusi rokonnál tölt egy olyan hetet, amikor épp kelnek a kis csirkék, és meglátja, hogy milyen csodálatos dolog az, vagy először lát egy erdő szélen úgy csillagos eget, hogy semmi fényforrás nem zavarja, és akkor döbben rá, hogy ő csillagász szeretne lenni, vagy hogy táncolni szerettünk fiatalkorunkba, és mert hogy olyan volt itt az élet rendje vagy szokása, hogy ez a 20 éves korunk elmúltával elmúlt, hogy miért ne lehetne, mint a világ sok táján, akár idősen rászánni magunkat, hogy a magyar néptáncokat, vagy a környező népek táncait, vagy éppen ha most az a divat, ugye sokan itt a dél-amerikai táncokat járják, mindegy, hogy mit, de valami, amiben örömünket leljük, ami önkifejezés, és amivel minimum nem ártunk, de akár használunk is a többieknek, megkeresni ezeket az időtöltéseket, tevékenységeket, amiben megmutathatjuk, hogy kik is vagyunk igazából, hogy a férjeinket, a gyerekeinket is erre biztatni, és ha rátalálnak, akkor ne legyünk zsugoriak a szép szóval, a dicsérettel, hogy a jót tegyük szóvá, ne a rosszat, fordítsunk egy kicsit a esetleges berögződöttségeinken, és hogy találjunk, keressünk olyan közös élmény lehetőségeket, amikor együtt vagyunk, ami nem feltétlenül egy méregdrága tengerparti nyaralás, hanem egészen a közelünkben lévő dolgokra rácsodálkozva, vagy akár a mindennapi életünket élve, hogy próbáljunk meg megtanulni, pozitív visszajelzéseket adni, sikerélményeket adni, és akkor olyan lehetséges jobb utakat próbálnak majd ki a körülöttünk élők, amelyek nem a devianciába, nem az önpusztításba vezetnek, és akár segíthetnek abban, hogy könnyebben vészeljük át a pénzszűkét, a gazdasági gondokat, bajokat, mert lehet, hogy egy közös szalonnasütés, vagy a nagymamától tanult receptek szerinti kukoricakása készítése az újra olyan örömteli együttlétekhez vezet, amiről már-már azt hittük, hogy csak pénzért vásárolható meg. Ha van erős vallási hitünk, ha van jó családunk, még akkor is nagyon nehéz a talpon maradás, akkor is tudatosan kell ügyelnünk, fognunk egymás kezét, bátorítanunk a körülöttünk élőket, hogy ebből a válságból van kiút. Ha mi segítünk, akkor egyrészt ennek örülhetünk, másrészt akkor nagyobb eséllyel mi is megkapjuk családtagjainktól ugyanazokat a biztatásokat, ugyanazokat a pozitív visszajelzéseket, amitől jobb lesz együtt az életünk.
Dr. Pankucsi Márta, jogász, szociológussal beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott női műsorunkat jövő héten szerdán este 21 óra 5 perckor ismételjük meg. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Ma a Gina, a Bardo,
vagy a Konc.
A nő, csak ő, mint felejthetetlen
szőke
ugral. Például Edith, gimnazista karcsú szőke Szeli,
ó, az első szerelem.
Judit, tánc közben hadott egy-egy puszit, de csókot sohasem.
Dóra,
rögtön eltűnt másnap irradóra.
Ma sem értem, hogy miért.
Határ,
mindig tudta hány lépés a határ.
A Svédországban él, és jött egy Marian. Imádtuk mindannyian, de ő csak engem akar, még ha is tart. Ha nem jön Anni,
ő tudott csak édes csókot adni.
Vajon tényleg szeretett?
Jolán!
Kedvesebb volt számára egy bolán.
A néves lehetett
Kinga.
Mindig visszajött a kár az inga.
Pedig sokszor elhagyott
Bea.
Kedvence a gymból,
nem a Tea,
de mást is megivott. És jött egy Isabel.
Ha nem jön Rita,
reoldűrű, mint egy szenyorita,
olyan temperamentumos
Ágnes,
vonzott, mint egy jó elektromágnes.
Soha nem volt állatos
Emmi,
mégis máshoz akart férjhez menni.
Ó, a legszebb pillanat
Csilla,
el nem fogyott hajkáról a trilla,
meg a subidi-dubidi-dá. És jött el
ha nem jön ő, az igazi nő, hogy ki az a nő,
hogy ki az a nő.
A következő.